az egy nagyon hosszú evolúciós folyamat volt, az egy nagyon érdekes életút volt. Én úgy emlékszem, hogy 2012-ben valósult meg az első örökségtúra, még emlékszem is a nevére, hogy Tündértúrnak hívtuk. De ezek igazából az elsők, ezek inkább ilyen teszt túrák voltak. A Felső-Tiszavidék, illetve a középkori templomok útjának egyfajta feltérképezése, kiajánlása volt a kerékpáros túrázók számára. És annyira jól sikerültek ezek az első kezdeményezések, így évről évre bővült a repertoár, hogy tényleg azt tudom mondani, hogy egyfajta mozgalom alakult abból a szempontból, hogy mi nagyon más megközelítésben álltunk ez a kérdéshez. Nem csak az volt a cél, hogy egy szimpla kerékpártúrát szervezzünk, hanem egy olyan túrát szervezzünk, ahol az aktív mozgás és a kultúra ugyanolyan fajsúlyjal esik a alatba. Az örökségtúráknak az egyik legnagyobb értéke véleményem szerint az, hogy mindig van egy szakvezetés mellette, és az a szakvezető mindig egy nagyon hiteles, vagy az adott szakmában egy komoly teljesítményt elért személy szokott lenni. Ez lehet, hogy művészettörténész, lehet, hogy néprajzkutató, vagy geográfus, vagy turisztikai szakember, vagy műemlékvédelmi szakember, vagy történész, vagy restaurátor, de hogy az ő szemén keresztül bemutatni egy adott tájat, vagy egy adott műemléket, ez ad a résztvevőknek egy olyan nagyon speciális információs hátteret, amivel azért pusztán az, hogyha elmegy ezekre a helyszínekre, akkor nem biztos, hogy találkozik, vagy hogyha az internetről utána néz. A másik ereje azért az örökségtúráknak pedig a szervezettségükben rejlik, hogy itt mindig túravezetőt, mindig szervizszolgáltatást, vagy most már transferszolgáltatást, tehát hogyha mondjuk valaki küszködik azzal, hogy nem tud eljutni mondjuk a nyitópontra, akkor próbálunk ebben segíteni, vagy hogy mondjuk hegyre szervezünk túrát, akkor egy mikrobusz követi a csoportot, és ha elfárad, akkor be tud ülni. Tehát az örökségtúrák, vagy szervizszolgáltatást biztosítunk, hogyha bármi probléma van a bicikliével, akkor ne neki kelljen ezzel foglalkozni, a komplett szállás, a komplett étkezés, mindent próbálunk megszervezni. És hát van egy harmadik nagyon fontos láb, hogy alapvetően olyan területeket próbáltunk fokozatosan beintegrálni, amelyek nagyon-nagyon értékes műemlékállománnyal rendelkeznek, de nem ismertek, vagy kevéssé ismertek. Ezért is lett valahol a szlogenje ezeknek az örökségtúráknak, a fedezd fel az ismeretlent. Pláne, hogyha megfelelő szakember segíti ezt a felfedezési folyamatot, és rájöttünk arra, hogy ezek nagyon-nagyon jól működnek.
Megkaptuk a választ arra, hogy miért lett 13 ezekből az örökségtúrákból, mert hogy akkor pici szeletekre lehet bontani, és egyre több örökséget lehet megmutatni. 2024-ben meg egyébként is el lehet azt mondani, hogy vannak örökségvédelmi eredmények. Most ezt így fogalmazom egy kicsit furán, de hogy itt rengeteg templomfelújítás, mert nem csak templomfelújítás, hanem hogy a körüli felújítások is történtek, amiket most meg lehet mutatni, akár a már ismert örökségtúrákon belül. Mik ezek?
Ennek az évnek az egyik hangsúlya, vagy fókusza, vagy nóvuma az egyértelműen az, hogy amíg elindultak az elmúlt években különböző örökségvédelmi beavatkozások, fejlesztések, műemlékvédelmi helyreállítások, ezeknek az eredményeit próbáljuk bemutatni. Ugye egy középkori templomok útja egyesület szervezi, tehát nyilván mindenki sejtheti, hogy ezeknek a túráknak azért a középpontjában a Felső-Tiszavidék, illetve a Nyírség középkori templomai szerepelnek, de nem csak ez. Az örökségtúrák pont arról szólnak, hogy mindent próbálunk bemutatni, ami egy adott térségben akár természeti, akár épített, akár kulturális vagy szellemi örökség. És igen, ebben az évben szeretnénk azokat az örökségvédelmi eredményeket bemutatni, amelyek meg kell mondjam, rendkívül látványosak. Több olyan templom újult meg, több olyan műemléknek a felújítása valósult meg az utóbbi időszakban, amelyek új freskókat, új restaurátori eredményeket, különböző reformáció korából származó, 18. századból származó karzatok, amik le voltak vastagon festve, vastag festékrétegekkel, ezek megújultak, előkerültek az eredeti színek, az eredeti mintázatok.
Tehát még az is újdonságot lát, aki mondjuk csak tavaly járt itt.
Így van.
Tehát ahhoz képest is.
Így van, így van, így van. Nekünk szokásunk alapvetően az, hogy fix útvonalakat hirdetünk meg, hiszen a cél az az, hogy behozzuk a térségbe a turistákat, és egyre inkább eltolódott a fókuszunk, hogy nem innen kivigyük, egyre távolabb kalandoztunk egyébként az évek során, tehát amikor már 10-15-18 túrát hirdetünk, mi a Mátráig eljutottunk mondjuk, de az a döntés született, hogy nem kivinni szeretnénk a túrázókat, hanem behozni szeretnénk a térségbe a túrázókat. És igen, most rengeteg olyan újdonság van, ami miatt, akik mondjuk már az elmúlt években részt vettek ezeken az örökségtúrákon, érdemes visszajönni, mert hogy ezek nagyon-nagyon látványos eredmények.
És azt láttam, hogy vannak egynapos örökségtúrák is, ez annyira nem volt jellemző korábban.
Korábban nem, korábban a háromnapos mindig az volt a gondolkodásunk, hogy mondjuk egy fővárosban vagy egy távolabbi nagyvárosban élő túrázó számára fontosabb az, hogy több napot tudjon a térségbe tölteni, de azt kell, hogy mondjam, hogy az egynapos túrák iránt rendkívül magas igény fogalmazódott meg.
Még akkor is, hogyha mondjuk Nyíregyházától el kell utazni akár Kölcséig, vagy nem tudom, még talán távolabb is, ezt a 80-90 kilométert valahogyan meg kell tenni, bár említetted, hogy ebben tudtok segíteni, de így is,
igen.
Így is nagyobb a lelkesedés, igen, az egynapok,
igen,
után.
Igen, az egy nagyon fontos dolog volt például az egynapos túráink esetében, hogy legyenek olyan egynapos túráink, amik mondjuk nagyvárosokból, vagy könnyen vasúti csomópontokból indulnak ki, tehát Nyíregyházáról kiinduló egynapos körtúrákat is elég sokat hirdetünk ebben az évben. Pont az április 13-án induló ismeretlen Szatmár elnevezési örökségtúránk, ez egy nehezebb indulópontról, Kölcséről indul valóban, hiszen a szatmári erdőhátat próbáljuk bemutatni. De azért alapvetően azt tapasztaltuk, hogy van egy komolyabb igény arra vonatkozóan, hogy csak ilyen egynapos. Nyilván ezek olcsóbbak, nyilván nincs szállásköltség, nincsenek étkezési költségek, és hát azok azért nagyon tartalmas napok tudnak lenni, tehát még ha távolabbról is érkezik, akkor is azt a egy szombatot meg tudja mondjuk erősebben húzni egy túrázó.
Kilométerben miben kell gondolkodni mondjuk ilyen egynapos túrák esetében?
Vannak olyan körtúráink, amelyek egészen családbarát, és még akár azt is kimerem mondani, hogy gyerekbarát. Ezek a Nyíregyházát bemutató, városfelfedező, várostörténeti túráink, ebben van kettő. Van egy 33 kilométeres, sőt, az rövidíthető 18 kilométerre, illetve van egy Bokortanyák, ez egy várostörténeti Nyíregyházát bemutató kerékpáros körtúra. Van egy 33 kilométeres a Bokortanyák világát, és illetve a Tirpák múltat bemutató körtúra, de ezt a kettőt leszámítva azért alapvetően mi mindig is a nagyobb túrákat preferáltuk, de ezt nagyon fontos látni, hogy ezek reggel 8-tól vagy 9-től este 6-7-ig futnak, tehát hogy azért itt rengeteg megállópont, rengeteg látnivaló, rengeteg pihenőt tartunk menet közben, és az hiába mondjuk egy egynapos túránk mondjuk 60-80 kilométeres hosszúságú, vagy 60-70-80 kilométeres hosszúságú, azért ez egy abszolút vállalható, szokott lenni sokak számára.
Hát már csak azért is, ugye, mert menet közben elég gyakori a megállás, tehát van egy kis idő arra, hogy felfrissüljön az ember. Megijednek attól sokan, hogy 80-90 kilométer, de ez azért nem egyben értendő.
Nagyon figyelünk, illetve arra is szoktunk figyelni, hogy ajánljunk rövidítési verziókat, tehát akkor van, amikor ketté válik a csoport, és akkor például most pont az első túránkon azt mondom, hogy 80-valahány kilométer a nagykör, de hogyha rövidíteni szeretne, akkor az csak 50-valahány kilométer, és erre van lehetőség, vagy mondjuk éppen vasúti csomópontot érint, akkor ő dönthet úgy, hogy ott kiszáll a túrából.
Nevezzük meg a vidékeket pontosan, hogy akkor mely részt foglalja magában ez a 13 örökségtúra.
Az előző években az volt a jellemző, hogy így Észak-Kelet-Magyarország tájait barangoltuk be. Mátra, Bükk, Zemplén, Felső-Tiszavidék, Nyírség, Hajdúság, Cserehát, Gömörvidék, Kárpátalja, nagyon-nagyon sok helyre mentünk. És akkor az idei évben az a döntésünk született, hogy nem megyünk nagyon messzire, vagy itt maradunk a környéken, és erre a térségre koncentrálunk, és még intenzívebb. Nyilván nekünk is véges a lehetőség, hogy hány túrát tudunk egy évben meghirdetni. Nyilván a Felső-Tiszavidék mindig a legfontosabb terület, amit megpróbálunk bemutatni. Ennek viszont különböző tájegységei vannak. Van olyan túránk, többnapos túránk, aminek az a célja, hogy megpróbáljon egy nagyon három napon keresztül egy nagyon átfogó képet adni a Felső-Tiszavidékre, de akkor se tudunk mindenhonnan eljutni, főleg a Szatmár-Beregi részre gondolok. És vannak olyan egynapos túráink, ahol külön a Bereget, külön a Szatmárt, külön a Szamosmenti részt, külön az erdőháti, tehát a Szatmáron belüli erdőháti részt mutatjuk be. Az évek alatt egyre fontosabbá vált a Nyírségnek a feldolgozása, vagy tematikus túrákon keresztül történő bemutatás, ugyanis elsősorban amiatt, mert a Délnyírségben van egy nagyon jól értelmezhető kör, itt Nyírvátor Mária Pucskáló semjénre gondolok, rengeteg kerékpárút épült az elmúlt időkben, és remekül bemutatható. Tehát a Nyírség az mindig fajsúlyosan jelenik meg nálunk. A Nyíregyháza, ahogy említettem, szintén, illetve a Rétköz szintén egy olyan terület, amely ugye ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a nyugati területét érinti, ahol szintén egy remek körtúra útvonal áll rendelkezésre, és az egyik legnépszerűbb túránkról van szó. Kitekintés gyanánt a történeti Bodrog köz szerepel ebben az évben. Itt ugye nagyon fontos az, hogy ez egy háromnapos túráról van szó, hogy ugye itt alsó Bodroghoz, Magyarországhoz, a felső Bodroghoz, Szlovákiához tartozik, de ez valaha egy történeti régió volt, ami egyébként a felső Tiszavidéknek a szerves része. Tehát rengeteg művészettörténeti analógia, földrajzi történeti egyezőség mutatható ki. Ugye egy Király-Helmeci központról beszélünk, de hát visszafelé vet meg érintjük a Bodrogmenti területeket, az Emplének a keleti oldalát. És még egy kitekintésünk van idén, ez egy új túra, az pedig Bihar lenne, de ez majd októberben indítunk. Itt teljesen a határmenti területekre fókuszálunk. Ennek nagyon egyszerű az oka, hogy bocskai szabadságharchoz kapcsolódó rengeteg emlékhely található ebben a térségben. Egy nagyon-nagyon jól tematizálható kerékpáros túra útvonalat lehetett ott kialakítani.
Kerékpár utak és kerékpározható utak vannak. Miért jó párosítani a kerékpárral ezt a sokféle örökségtúrát?
Azt kell látni, hogy a felső Tiszavidéken van egy nagyon-nagyon speciális lehetőség, ugye ez a nagyon nagy számban lévő aszfaltozott töltés. Ugye nyilván az árvíztől erőteljesen kitett terület, és itt a töltéskoronáknak a stabilizálása aszfaltozással történik, illetve amiatt, hogy a vízügyi járművek, gépjárművek jobban tudjanak mozogni veszély esetén, aszfaltozzák a töltéseket. És ugye nem csak a Tiszáról van szó, hanem a Szamosról is, most már a Túr mentén is rengeteg aszfaltozott, vagy a Kraszna mentén aszfaltozott töltések épültek ki, sőt, már olyan árvízi víztározó épültek ki, amik körül szintén aszfaltozzák ezeket a töltéskoronákat. Nagyon nagy számról beszélek, mert 350-400 kilométer hosszan tekeregnek ezek az utak, és akkor ez még kiegészítő azt, hogy rengeteg területen vannak külterületi kerékpárutak, mondok egy nagy számot, mondjuk Csengertől Debrecenig végig külterületi kerékpárúton el lehet jutni. Ezek nagy. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Balaton után a felső Tiszavidék rendelkezik Magyarország legjobban kerékpározható infrastruktúrájával, úgyhogy ugye nyilván, hogyha az aszfaltozott töltéshálózatot is ide számítjuk, és emellett ugye rengeteg olyan alacsony forgalmú mellékút található a térségben, ahol egyébként teljesen biztonságosan lehet biciklizni. A másik nagyon fontos, hogy itt ez az aprófalvas település hálózat, ez egy nagyon kedvező dolog. Az Alföldön annyira nem jó biciklizni, de nem amiatt, hogy nincsenek hegyek, hanem inkább az, hogy 30-40 kilométerenként ütközünk bele egy lakott településbe, vagy egy látványosságba, vagy egy kocsmába, vagy bármibe, tehát hogy nyilván is szeles. Tehát, hogyha mondjuk a Hajdúságba megy valaki, vagy Békés megyébe, vagy Csongrád megyébe, azért tapasztalni fogja, hogy nagyon-nagyon szeles területekről van szó. Itt nyilván a folyóhátakon egészen más. Tehát az, hogy 5 kilométerenként ütközünk bele egy lakott településbe, ez nagyon-nagyon kedvez. És rendkívül jó a térség vonzerő ellátottsága. Tehát rengeteg látnivaló található, nagyon jó szolgáltatókkal. Tehát egy nagyon szerethető vidékről van szó, ahol a kerékpáros turizmus számára rendkívül jó adottságok vannak.
Mindenféle szempontból, tehát mondjuk ha szállást vesszük, akkor is elmondható ez?
Természetesen. A szállás nagyon érdekes dolog. Ugye nyilván, amikor a falusi turizmusnak volt egy felfutás iránya, akkor rengeteg falusi vendégház épült, és ezek egyébként a mai napig megvannak, és nagyon jó minőségűek.
De működnek is?
Működnek is. Nagyon-nagyon sok működik, de egyébként az utóbbi időszakban egyre több nagyobb kapacitású kereskedelmi szálláshely épült, illetve rengeteg szálláshely bővítés célzó beruházás valósult meg a környéken. Tehát alapvetően nem áll rosszul szálláshelyek tekintetében a térség, illetve több olyan kerékpáros túraközpont építése zajlott a térségben az utóbbi években, amit kifejezetten a kerékpáros célcsoportokra vagy a kerékpáros túrázókat várja. Ilyen van Nyírbátorban, Csenger Simán, vagy Beregdarócon a Hétcsillagüdülő központ, Tivadarban, Lónyán. Tehát van egy kitáblázott kerékpáros túraútvonal, ez a 32-es számra van elkeresztelve, illetve van egy leágazása a 33-as, ami tulajdonképpen Debrecenből indul, és egészen Záhonyig fűzi fel ezt a területet. Ennek egyébként ennek a kitáblázott nyomvonalnak a bővítése jelenleg zajlik Kisvárda irányába. És ementén, nevezzük ezt gerinchálózatnak, vagy túraútvonalnak a mentén rengeteg szálláshelyfejlesztés, szolgáltatásfejlesztés, kerékpáros pihenőpontok kialakítása, szervizpontok, kerékpárkölcsözők kialakítása zajlott az elmúlt években.